Újra hagyj köszöntsek mindenkit szeretettel, és hagyj olvassak föl köszöntésképpen néhány igeverset egyik kedvenc történetemből, a Királyok második könyve 6. fejezetéből, a 16.-17. versét, amikor Elizeus ezt mondja az ő szolgájának. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Ez a szolga, aki kiment körbenézni a reggel, és meglátta azt, hogy a város, Dótán városát körbevette az ellenség, az arám haderő körgyűrűbe vette. Fölkiáltott rémülten, hogy mit tegyünk? És erre jön a válasz. Erre válaszol ez a próféta, hogy nem kell itt jajgatni, félni, hanem egy kicsit jobban körbenézni. Na de hát a szolga nem látta azt, amit Elizeus látott, hogy ők többen vannak. Vagyis mi többen vagyunk, mint ők. Mert nem látta az Úr haderejét, nem nyíltak meg a szemei, és imádkozott azért, hogy Uram, nyisd meg ennek a szolgának is a szemét. És hogy a megnyílt, már nem jajgatott. Életünkben átéljük ezt, hogy sokszor körbefog az ellenség, gondok, bajok gyűrűznek körülöttünk, és ha nem látjuk az Urat, ha nem vesszük észre a nagy haderejét, amit mozgósít, értünk, érted, akkor jajgatni fogunk. Bosszankodni, zúgolódni, és elkeseredni, meg elcsüggedni, és ezért nagy szükségünk van arra, hogy imádkozzunk, mint ahogyan Elizeus is tette. Az Úrhoz jöjjünk, hogy megnyissa a szemünket, hogy meglássuk az Úr tetteit, hogy meglássuk, hogy ő velünk van. És ezen a mai délelőttön szeretnék ezért imádkozni, mielőtt fölhangozna az ige hirdetése. Hogy lásd meg a múltadban is Isten tetteit. Lásd meg a jelenedben is, hogy nem vagy egyedül, hanem veled van egy hadsereg, az Úrnak hadereje. És nem kell félned a mindennapi bajottól, gondottól, ami talán körbevesz, meg szorít téged, mert veled van a mindenható Isten hadereje, tüzes szekerei. Hát ez, amikor eljut az emberhez, ez a gondolat, ez a látvány, ez a hitbeli meggyőződés, akkor ott az ember megnyugszik, békére lehet, hálát ad, Isten dicsőíti. És szeretném, hogyha eljutnánk mindannyian erre a megnyílt szemű embernek a példájára. Lásd meg ma délelőtt, igén keresztül, az ige hirdetésen keresztül, hogy Isten veled van, Isten szólni akar hozzád, Isten nem hagy magadra, hanem ő bátorít, biztat, és megtelik a te szíved hálával, dicsérettel, békességgel. Hogy ez így legyen, jöjjünk most, álljunk föl az Isten előtt, és imádkozzunk ezért. Mennyi édesatyánk, magasztalunk azért, hogy hozzád járulhatunk, amikor körgyűrűbe vagyunk. Amikor körbe fog bennünket a gond és a baj, a kísértő, és körbezárja életünket. És látjuk a bajokat, gondokat, és minden napnak megvan a maga baja, kisebb vagy nagyobb. Mi nem szeretnénk jajgatni. Bocsáss meg, hogy nem egyszer azt tesszük. Jajgatunk, kétségeskedünk, bepánikolunk. Pedig tudjuk, hogy mit kell tennünk ilyenkor. Hozzád jönni, imádkozni, benned elmerülni, és megnyílhat a szemünk. Megláthatunk téged gondjainkban, bajainkban. Megláthatjuk a te erődet, hatalmadat, és már megnyugodhat a mi szívünk. Kérjük, Urunk, hogy nyisd meg most is a mi szemeinket. Hadd jusson el hozzánk a te igéd, amely felébreszt, amely megláttat velünk valamit, amelyben utat mutatsz nekünk, amelyben megtapasztalhatjuk, hogy velünk vagy, és békére lelhet a mi szívünk, sőt, megtelhet a mi szívünk hálával, örömmel, tetteidért, cselekedeteidért, kegyelmedért, hogy te kész vagy velünk járni, annak ellenére, hogy még nem egyszer elbukunk és hitetlenkedünk. Kérünk, szólaljon meg a te igét közöttünk, és áld meg Attila testvérünket az ige hirdetése közben, de bennünket is, akik hallgatjuk. Hagyd lássunk meg téged, hagyd lássunk olyan, amit láthatatlan, ez emberi szem előtt, fizikálisan nem látható, de lélekben meglátható. Urunk, a te igéddel vázolt föl előttünk, fess meg előttünk, mutasd meg nekünk azt a jó utat, amelyre haladnunk kell, és hagyd tudjunk rálépni még jobban a háladás és a békességnek az útjára. Könyörgünk ezért te hozzád, hallgass meg kérésünket. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet, és énekeljünk még egy közös éneket, a 273. számú ének legyen. Dicsérjétek szentségében, ki oly sok csodát mivel. 273. szám ének. Nagy szeretettel köszöntöm a Váci testvéreket, a kórust, az énekkart. Örülünk, hogy eljöttetek, és ahogyan hallottam elsőnek, hogy 30 vagy 35 fő, aztán végül 45 főre bővült. Örülünk, hogy így fölbuzdultatok, hogy eljöttek ide az Alföld közepére, Karcag városába és ebbe a gyülekezetbe, és kívánjuk azt, hogy a ti szolgálatotok számotokra sok áldás jelentsen, és hát természetesen a mi számunkra is, hogy egymás hitáltal épülhessünk. És hát nagy szeretettel köszöntöm Melát Attila lelkipásztor testvéremet is. Nem mondtam még talán el azt a történetet neki, amely megtörtént akkor, amikor mi Vácon laktunk, mert teológus koromban az egyik évben ott lakhattunk, és éppen a Hébert tanultam, és volt egy olyan szó, amit tanultunk, hogy Melát. És az azt jelenti, hogy megment, megsegít. És amikor ezt a szót tanultuk, nem sokkal utána csengettek, és Melát Attila állt az ajtóba egy hatalmas nagy sütemény tálcával, hogy kimaradt valamilyen ünnepi alkalomból, és hát hozta a éhes teológusoknak, mert hogy nem csak mi laktunk ott akkor abban az épületben, hanem még a Bódi Sámuel is, és hát akkor főleg megegyeztük ezt a szót, ma is tudom. Pedig kevés Héber szóra emlékszek. No hát, hát tudjuk, hogy a megmentő az Úr Jézus Krisztus, azt tudjuk, de eszközöket tud küldeni a mi életünkben is, és kívánjuk azt, hogy mindazt, amit hirdetel itt közöttünk, megmentő legyen mindannyiunk számára, megsegítünk legyen, segítsen meg bennünket, de mielőtt az ige olvasása megtörténne, azelőtt az énekkar fog énekelni.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, köszönjük szépen a karcagi testvérek meghívását erre a szeptember másodikai vasárnapra, amikor a sok-sok kis körzetállomások közül most talán a legnagyobb körzetállomás a karcagi baptista gyülekezet tart hálaadó napot. És kedves testvérek, Mózes első könyvéből a 14. fejezet 5. versétől fogom olvasni az igét. Az egész szakaszt fel fogom olvasni, így teljes ez a történet. Tehát Mózes első könyve 14. rész 5. versétől fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Ezért a 14. esztendőben eljött Kudurlaómer a veletartó királyokkal együtt, és megverték a réfaiakat Asterót Kárnaimban, a szúsziakat Hámánban, és az elmieket Sávakírjátaimban, és a hóriakat a maguk hegyén, a Szeíren, egészen Élpáránig, amely a puszta mellett van. Aztán megfordultak, és én Mispádba, azaz Kádesba mentek, leverték az amálékiakat is, egész mezejét, és az emóriakat is, akik Háceecon Támárban laktak. Kivonult tehát ellenük néhány kis királyság, köztük Sodoma királya, Gomora királya, Admá királya, Cöbóim királya és Béla, azaz Coár királya is. És a Sziddim völgybe csatarendbe álltak. Kudurlaómerrel, Erám királyával, Tiddállal, Góim királyával, Amráfellel, Sinár királyával és Árjókkal, Elászár királyával szemben. Négy király, öt ellen. A Sziddim völgy tele volt szurok forrásokkal, amikor Sodoma és Gomora királyai megfutamodtak, beleestek azokba, és a megmaradtak a hegyekbe futottak. Elvitték Sodoma és Gomora minden jószágát és minden eleségét, aztán tovább vonultak. Közben elvitték Lótot is, Abrám testvérének a fiát, jószágával együtt, és tovább vonultak. Ő akkor Sodomában lakott. Azonban jött egy menekült, és hírt hozott a héber Abrámnak, aki akkor az Emóri Mamrénak, Eskol és Aner testvérének a tölgyesében lakott. Ők meg Abrám szövetségesei voltak. Amint meghallotta Abrám, hogy az unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Éjszaka azután csapatokra oszlottak, szolgáival együtt rájuk támadtak, megverte és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot, visszahozta unokaöccsét, Lótot is, jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Miután így megverte Kudurlaómert és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje, Sávé völgybe, azaz a király völgybe. De előbb Melkisédek, Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki eléje. Melkisédek a felséges Isten papja volt, és megáldotta Ábrámot. Ezt mondta: áldott vagy, Abrám, a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Abrám pedig tizedet adott neki mindenéből. Sodoma királya ezután ezt mondta Abrámnak: add nekem vissza az embereket, de a jószágot tartsd meg magadnak. De Abrám így válaszolt Sodoma királyának: fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat, vagy egy sarusíjat sem veszek el mind abból, ami a tiéd, hogy ne mondhasd, én tettem gazdaggá Abrámot. Rólam ne legyen szó, csak arról, amit megettek a legényeim, meg azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak, Anér, Eskor és Mamré, ők kapják meg részüket. Ezek után, az események után így szólt az Úr Abrámhoz, látomásban: ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges lesz. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Uram, kérlek, adj erőt a szolgálat végzéséhez, hogy úgy hirdessük az evangéliumot, ahogy kell, és kérlek, hogy valamennyien hadd kaphassunk tőled üzenetet. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, relatíve hosszú idő telt el azóta, hogy ismét itt szolgálhatunk a karcagi gyülekezetben. Talán 95-ben, 96-ban lehettünk itt utoljára, és Örülök annak, hogy vannak ismerős arcok, és a gyülekezetben is, akiket akár köszönthettünk is egy-egy kézfogással, és vannak olyan új arcok is, akiket talán 21 néhány évvel ezelőtt még nem láthattunk. Gyermekek, akik nem éltek a 20. század végén, ők már a 21. század gyermekei, talán olyan megtérők, akik az elmúlt 20 évben kerültek az Úr Jézus Krisztushoz közel, és döntöttek mellette. Jól is van ez így. Kedves testvérek, közel 4000 évet ugrunk vissza időben. De majd fogják látni a testvérek, hogy lehet, hogy a történelem forgatagába korok, népek, nemzetek felemelkednek, aztán elsüllyednek, de az alapvető emberi problémák és azokra az Isten megoldása az ma is ugyanaz. Egy kicsit előrébről kezdem a történetet és az ige hirdetést is, mint amit itt a 14. részben felolvastunk, hiszen Abrám, vagy a 17. rész 5. versétől Ábrahám, akit így jobban ismerünk, Háránba költözik édesapja parancsára. Tári volt az ő édesapja, egy sémita népnek a leszármazottja. Ekkor ők még nem zsidók, ők sémiták. Majd akkor lesznek zsidók, amikor 99 éves korában Isten azt kéri Ábrahámtól, hogy metélje körül önmagát is, és az ő törzsébe tartozó összes férfit. Nos, Tári nem akar Ur-Kasdimban élni, és ezért Ábrámmal, Ábrám feleségével, Sárával és Lóttal, az egyik fiának a megözvegyült, árván maradt fiával elindulnak, és eljutnak Háránig. Egy olyan városba, ahol közel volt az Eufrátesz, ahol minden jóval ellátta őket az Isten. Tári nem volt istenfélő, Tári bálványokat imádott, de Ábrahám már egészen fiatalon szakított apja hitével. És Ábrahámot egészen fiatalon megszólította Isten, tessenek csak a 12. részre gondolni. És amikor meghal az apja, akkor mondja neki Isten azt, hogy Háránból gyere ki, és én egy új hazát adok neked. Ekkor 75 éves Ábrahám. És Ábrahám sok mai 20 évest megszégyenítve, 75 évesen még olyan mozgékony, hogy elindul. Elindul a puszta felé, a sivatag felé, testvérek. Hárántól messze van Kánaán. És soha nem járt még ott. De hisz Istennek. Ha van itt a gyülekezetben 75 éves férfi testvér, nem tudom, van-e, akkor Isten ma azt üzeni neki, maradj friss. Ne azt mondd, hogy te már nyugdíjas vagy. Ne azt mondd, hogy beteltél az élettel. Még lehet, hogy előtted van az élet. Még lehet, hogy Isten neked is azt mondja, gyere ki Karcagról, és menj mondjuk Tiszaörsre, és ott plántálj gyülekezetet. És ilyenkor nem kell azt gondolni, hogy ó, hát ez csak Ábrahámé. Ábrahámot nem azért választja ki Isten, mert olyan bölcs lett volna, olyan értelmes lett volna, olyan kiváló lett volna, hanem mert az ő szüverén döntése az volt, hogy őt választja ki. És Ábrahám feleségével, Sárával, és mivel nem volt gyermekük, Lóttal elindul, és valóban letelepszenek Kánaánba. Milyen érdekes testvérek, és ez talán a második gondolat. A Bibliából világosan kiderül, hogy Sára egy gyönyörű szép asszony volt, testvérek. Gyönyörű szép asszony. És mégis hosszú évekig talán imádkoznak is azért, hogy legalább egy lányunk legyen. Ugye azt szoktuk kérdezni, fiú? És ha nem fiú, akkor mit mondunk? Ne, vagy csak lány. Nos, kedves testvérek, szabad ezzel a hagyománnyal is szakítani, hogy csak a fiú ér valamit. Megsúgom a testvéreknek, lányok nélkül semmire sem mennénk, mi bölcs férfiak. Kipusztulnánk, nagyon rövid idő alatt. Úgyhogy ne nézzük le a lányokat. Elég, ha az ókorban lenézték. De Ábrahámnak és Sárának még csak egy lánya sem született. Van ez így az életünkben, testvérek? Hogy lehet, hogy az erő, a körülmények, talán még a szépség is ott van az életünkben, de valami hiányzik, amire annyira vágyunk. És ezzel kapcsolatban két dolog. Egy, ne irigyeld a másiknak a szépségét, pozícióját. Házát, ne irigyeld, neki is a mindennapok bajaival ugyanúgy meg kell küzdeni. És a másik, kedves nőtestvérek, nem kell irigykedni, hogyha vannak fiatalabb asszonyok. Nem kell irigykedni, ha vannak fiatalabb és egész csinos nőtestvérek a gyülekezetben. Nem kell irigykedni. És azért, mert valaki fiatal és szép, még nem biztos, hogy hitetlen és gyalog. Láttam én nagyon sok csúnya és öreg hitetlen a gyülekezeteinkben. Ki ugyan imádkozott, de amikor megkérdeztem tőle, hogy tetszik hinni ebbe az imádságba, azt mondta, nem, de olyan szép. Jó? És miközben ott vannak az Isten által kijelölt országban, Kánaán területén, figyelj csak a testvérek, jön egy éhség. Ott vannak, ahova Isten vezette őket. Soha nem találkozott Ábrahám sem gyermekkorában, Ur-Kasdimban, sem Háránban, felnőtt korában az éhséggel. És amit az Isten ígért neki, a Kánaán területén 3 évig nem esik az eső, vagy 4 évig kimarad a vetés és az aratás, és éhínség van. És Ábrahám nem háborodik fel. Nem mondja azt, hogy Uram, ide küldtél, és most ezért, hogy meghaljunk. Hanem gondolkodik, és azt mondja, menjünk le Egyiptomba, ott a Nílus partján meg tudunk élni. Így kerülnek Egyiptomba, és hát ez nem a schengeni határ volt, de mintegy 600 emberével, az ő törzsével, azokkal, akik az ő sátraiban születtek, más családokkal együtt szeretnének bevonulni Egyiptomba, és a határon a fáraó határőrsége megállítja őket. Vámot szednek. És miközben szedik a vámot, aközben a határőrök azt mondják, hogy aki melletted van, ez a szépen elfátyolozott, illatos asszony, ő ki? És mit mond Ábrahám? Így van. Nem azt mondja, hogy a feleségem, azt mondja, hogy a húgom. Ez részben igaz is. Rokonok voltak, Ábrahám és Sára, de azért nem a húga volt. Csak fiú testvérei voltak Ábrahám. És mivel a húga, ezért ő életben maradhat, de azt mondják, nem csak kecskét, nem csak juhot, nem csak néhány szamarat viszünk el, nem csak fügét, datóját és szőlőt viszünk el, nem csak valami szép sejmet viszünk el, a húgadat is elvisszük, ez nagy kitüntetés, elvisszük a fáraó udvarába. És Ábrahám már talán szívja a fogát, mi lesz ebből, de hát nem mondhatja, hogy ácsi. És Sára bekerül a fáraó háremébe, ahol 3 évig készítettek egy-egy külföldi asszonyt arra, hogy a fáraóhoz bemehessen. Fürdették és mosdatták, új körmöket kapott. Még arra is találunk egyiptomi múmiát, hogy még a fogba is igaz gyöngyöket tettek, és nem szúvasodott el a fog. Hihetetlen. Mit tudtak akkor a kozmetikusok? Hát körülbelül, mint ma. És oktatták őket, hogy bölcsek legyenek. De mi történik? Az történik, hogy Isten csapással sújtja a fáraót, és a fáraó elkezd gondolkozni, hogy mióta vannak ezek a betegségek az udvarba. És rájön azóta, amióta a héber, a sémita Ábrahámnak a felesége itt van. És magához hivatja Ábrahámot, és megkérdezi, miért tetted ezt velem? Miért csaptál be? Hát a te feleséged. Talán nem öltelek volna meg. Menj! És kiutasítják Egyiptomból Ábrahámot. Nem kapott munkavállalási engedélyt, testvérek. És úgy utasítják ki, hogy egy csomó jószággal is ellátják, hogy ide soha többé ne gyere. És ekkor azt éri át Ábrahám, a hit atya, ugye a római levél beszél róla, hogy még neki is vissza kellett térni a hit útjára. Mert úgy mondott igazat, hogy nem mondott igazat, testvérek. Nagy kísértés ez. Minket is megkísérthet. Még adott esetben, akár a szent gyülekezetben is tudunk hazudni, testvérek. És Isten azt szeretné, hogy ne legyünk ilyenek. A hazugság szinonimája az Új Szövetségben a képmutatás. Isten azt mondja, hogy ne mutass képet. Isten azt szeretné, hogy az ő képét tudja a Szentlélek és az ige kiábrázolni az életünkben. Néha nekünk is, akik hiszünk Jézusban, vissza kell térni a hit útjára, hogy ne a test útján menjünk a romlásba. És Ábrahám Lóttal együtt visszakerül, és aztán, amikor Isten megáldja őket, Lótot is megáldja, akkor valószínűleg baptisták voltak, mert azt mondja egyszer Ábrahám Lótnak, hogy nézd, úgy megáldott minket Isten, hogy itt ebben a gyülekezetben mi nem férünk el ketten. Én az idősebb jogán neked ajánlom fel, hogy te válasz. Itt szeretnél maradni, és akkor én építek egy új imaházat, vagy én maradhatok itt, és akkor te. És hogy folytatódik a történet? Lót, a fiatal ember, aki sokat köszönhet a nagybátyjának, aki felkarolta őt, és apja helyett apja volt, körülnéz, és látja, hogy a Jordán vidéke, és akkor talán még a holtenger is, gazdag, dús, tényleg állattenyésztésre és földművelésre alkalmas, látja, hogy ott van a két szép város, Sodoma és Gomora, és úgy szerényen, mint ahogy egy fiatal fiú, az illik, azt mondja, hát ha te felajánlod, ha te ennyire ostoba vagy, hogy nem te választasz, hát akkor nézd, én alázatos leszek, idézőjelbe, na én ezt a jó részt választom. Nagy kísértése a fiataloknak. Ó, apám meg anyám, jaj! Hát a számítógépet se tudják kezelni. Azt se tudják, mi az, hogy egér. A spájzba keresik, holott az asztalon van. Ó, az én őseim, szokták mondani. Nem értenek semmihez, nem? Hát nélkülük meghaltál volna. De tudod, amikor ilyen icike-picike volt, akkor 3 óránként úgy bömböltél, hogy egy kis anyatejet kapják. Képzeld, akkor mit szóltál volna, hogyha a szüleid azt mondják, ilyen buta vagy, nem tudsz állni, nem tudsz dolgozni, hát akkor ne is egyél. Lettél volna ilyen bölcs és okos 20 éves fiatal? Nem. 3 nap alatt elpusztultál volna. Ezt azért sose felejtsd el, amikor ilyen nagy okos gyerek lesz belőled. De volt egy lelkész névész Benjamin testőr, ő mindig azt mondta erre a fiataloknak, és így a nagyon jó, hosszú mutatója volt. Vigyázz, visszakapod. Te is leszel még 40 éves, és neked is lesz 20 éves fiad, vagy lányod. Azt majd ő is le fog nézni téged. Nos, szabad ezen változtatni, és szabad az ősz hajat nekem, hál' Istennek. Ilyen van tisztelni. Függetlenül attól, hogy valóban sok mindenhez, ami ezt nagyon jól értetek, mi nem értünk. Hála Isten. Hála Istennek. Nos, Lót egy ilyen fiú volt. Ábrahám, én szeretnék ide menni. És Ábrahám, nézzétek meg, tényleg visszatér a hit útjára, mert le tud mondani. Le tud mondani a bőségről, és oda megy Istenhez, Uram, velem mi lesz? És Isten azt mondja neki, Ábrahám, nézz föl. és ameddig a szemed ellát, ezt mind neked fogom adni. Ábrahám tehát már ekkor gazdagabb, mint Lót lesz bármikor. Na és akkor itt érkezünk el a történethez, hogy az akkori nagy birodalmak, Elám, Sumér, Akkád, Asszír, birodalmak királya, ez a négy király, az egész termékeny félhold területét, a mai Irán, Irak, Törökország, Szíria, Jordánia területét meghódítja, és hűbéresévé teszi, most így mondom, Sodoma, Gomora és a másik öt kis városállamocska királyait is, akik 13 éven keresztül fizetik is az adót. De utána úgy gondolja ez az öt kis, alig 10 000 lakosú öt kis városállam, hogy ők nem fizetnek. Hát, ha az egyiptomi fáraó megsegíti őket, sokszor bíztak ebbe a zsidók is, hogy majd az asszírokkal, a babilóniakkal, vagy a perzsákkal szemben majd jön Egyiptom és megment minket. Nos, a fáraó maradt otthon, a béke fenntartók pedig, akik jöttek az adóért, pedig megérkeznek. És végig rabolják Damaszkusztól le egészen a perzsa öbölig az összes várost, aztán megfordulnak, és megkerülve a holtengert elindulnak fölfelé. És azt olvassuk, hogy valaki, aki megmarad a csatában, és nem veszik el, vagy nyíltól, vagy dárdától, vagy karttól, vagy épp a harci szekerektől, az hírt visz Ábrahámnak, aki Móré tölgyesében lakik, hogy elfogták a te unoka öcsédet is. Mindenével együtt viszik, és sok száz és sok ezer rabszolgát visznek, általában fiatal fiúkat és lányokat, hogy majd átneveljék őket, és aztán visszaküldjék, hiszen hely és nyelvismerettel rendelkeznek, és a nagy elámita birodalmat szolgálják. Kedves testvérek, mi vajon hogy reagáltunk volna erre, hogy aki, most legyünk őszinték, egy kicsit kibabrált velünk, és jön a hír, hogy fogságba esik, mi vajon mit csináltunk volna, én lehet, hogy azt mondtam volna, hogy ott pusztuljon. Kellett neki Sodomába költözni, nem? Legyünk őszinték, azért néha úgy örülünk annak, hogyha az Úr megleckésztett valaki. Aki ártott nekünk, aki elvett tőlünk valamit. És nézzétek meg, Ábrahám egyre erősebb a hitében, mert egy percig nem gondolkodik azon, hanem ahogy veszi a hírt, hogy Lótot és sok más ezer embert elfogtak és hurcolják őket Damaszkusz felé, aztán majd a Tigris és az Eufrátesz közé összegyűjti az összes legényét. A Biblia még azt is tudja, hogy 318-an voltak. Ez nem meseszám, meg nem is biblikus szám, úgyhogy valószínűleg igaz. Valószínűleg igaz. De kedves testvérek, ez a 318, ez nem fegyverforgató testőr volt Ábrahám mellett. Ezek nem ilyen kocka gyerekek voltak, kopaszon és 2 méter magasan. Nem, ezek ilyen gírnyó pásztorok voltak. Mi ott banda vezérek lettünk volna, Csabi, főleg te. Ezek ilyen 1,50-1,60-as férfiak voltak, akik egyébként Ábrahámnak a mezőgazdaságában, meg a junyájai mellett, meg a kecskenyájai mellett pásztorkodtak. Az egy másik kérdés, hogy jól tudtak parittyával dobni. Másik kérdés, hogy nem majrésztak, szembeszálltak oroszlánnal, medvével, bármivel, ahogy például Dávidról is tudjuk. Tehát azért... Nem értettek a harcászathoz. És mégis Ábrahám azt mondja, neki megyünk a négy király seregének. De hogy? A Biblia azt is elmondja, üldözik őket, közbe-közbe gerilla módjára, mint a méhecske, megcsípik őket, levágnak 20-at, 30-at, 40-et, azt elszelelnek. És aztán, amikor Dán térségében vannak, ugye Beersebából indulnak, és most Dánba vagyunk már, 260 kilométerre Damaszkusztól, a hegységben, akkor Ábrahám azt mondja, hogy 5 felé ágazunk, és éjszaka fogunk lecsapni, mint majd Gedeon később. A sötétben nem látja az ellenség, hogy hányan is vagyunk, és ha elég hangosan és bátran kiabálunk, azt hiszik, hogy mi többen vagyunk, mint ők. Másodszorban, aki elszundít a tűz mellett, vagy épp a sátrába, az sokkal könnyebb likvidálni, mint ha nappal állunk szembe egymással. Azért ez az Ábrahám Isten által kapott bölcsességet is. Így esetleg győzhetünk. És még valami, Isten azt mondja Ábrahámnak, a kezedbe adom az ellenséget. Ja, mondhatnánk, hát így könnyű. Ha Isten kezébe adja, akkor akár Ábrahám egyedül is elindulhatott volna, de nem. Kellett a 318 vitéz, meg az a három jó barát, akit fel is sorol a Biblia. És valóban kiszabadítják Lótot és mindenki mást is. Óriási hadizsákmányra tesznek szert, az ellenség megfutamodik, ők pedig mennek visszafelé, és odaérnek a jebúziak által. Még mindig a jebúziak által lakott Jeruzsálembe, és két király is jön feléjük. Az egyik Sodoma új királya, a másik Melkisédek, Sálem, azaz Jeruzsálem királya. És kedves testvérek, nagyon érdekes itt Melkisédek szerepe. Ez egy legalább két hetes igehirdetés sorozat lehetne, én most erre nem térek ki, csak arra a jelképre, ahogy Melkisédek jön, mert a Biblia megint tudni véli, és igaz, amit a Biblia tanít, hogy Melkisédek a felséges Isten papja, király és pap, ebben nagyon-nagyon nagy előképet láthatunk maga, az Isten fia Jézus Krisztus király, pap és prófétai szerepébe, jön ki elé, és mi van a kezébe? Kenyér és bor. Egyes héber iratok, és például a kumrámi tekercsek, a 18. tekercs azt írja, hogy kenyér és só, de mi keresztjének sokkal jobban szeretjük ezt a héber iratot, hogy kenyér és bor. Mert a kenyér és só az minket hidegen hagy. De ahol kenyér és bor van, hát ott még nektek is, fiúk, mi jut eszetekbe a kenyérről és a borról? Így van, valaki súrja nektek az úrvacsora. Hát egyértelmű. Nos, Melkisédek nem úrvacsorázni hívja Ábrahámot, ez majd jóval később lesz, Krisztus után a keresztény gyülekezetbe, hanem a kenyér és a bor szimbólum a kezébe azt jelenti, hogy noha mi nem vagyunk sémiták, mint te, és igazából semmi közünk az általad tisztelt Lóthoz meg hozzád, de mégis ezt a győzelmet mi úgy értelmezzük, hogy Isten, akinek én a szolgája vagyok, mondja Melkisédek, megáldott téged, és ezért felajánljuk mindenünket, a kenyerünket, a földjeinket, és a borunkat, a szőlőinket. Ez mindent jelentett, testvérek. És itt azért nagyon erős a párhuzam. Annyira erős, hogy kimerem mondani, hogy ez megint csak előképe lesz Jézusnak, akiről Pál azt írja az 1 Korintus 11-ben, hogy vette Jézus a kenyeret, megtörte, azt hálákat adott, és azt mondta, vegyétek, egyétek, mert ez az én testem, mely ti érettetek adatig. Utána vette a poharat, minek utána vacsoráltak, és mit mondott, e poháram az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, valamennyiszer isszátok-e poharat, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdetitek ezzel. És valóban így van, hogy Melkisédek a kenyérben és a pohárban, a kenyérben és a borban azt mondta, mindenünk a tiéd, a szolgáid vagyunk, Ábrahám, mert a te Istened nagyobb, mint a mi Istenünk, bár mi is a felséges Istent imádjuk. Nos, ugyanúgy Jézus is, aki emberré lett, mindenét odaadta, nem Ábrahámért, hanem értünk. Értünk? A kenyeret, a testét, és a poharat, a vérét. Ez egy gyönyörű és csodálatos, profétikus előkép ebben a történetben. És nem véletlen, testvérek, hogy megszakad a szöveg, és miután megáldja Melkisédek Ábrahámot egy gyönyörű szép áldással, áldott vagy a Ábrahám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta, ilyen szépeket tudott mondani Melkisédek. Most azután, mert mindig a nagyobb áldja meg a kisebbet, a győztes hadvezér Ábrahám talán letérdel, fogadja az áldást, és utána azt olvassuk, hogy amilyen volt, abból tizedet adott. Amilyen volt, abból tizedet adott. Kedves testvérek, milyen érdekes, hogy nem felfuvalkodott Ábrahám. Feljegyzik történészek, hogy amikor annak rendje és módja szerint egy-egy római császár a birodalom gyalapításán túl, 50 ezer hadifoglyon túl, és sok-sok hadisarcon túl, mert ez a három feltétele volt annak, hogy Rómában, vagy ahol ő szerette volna, diadalívet építsenek neki, és diadal menetbe bevonulhasson. Nos, a római császárok nem adtak semmiből se tizedet, ők adót vetettek ki. És miközben harci szekéren vonul végig a római császár, aközben egy rabszolga ott volt mögötte, és mindig ezt súgta a fülébe, ezt az örjöngő nép nem hallotta, ne felejtsd el, te csak egy ember vagy. Ne felejtsd el, te csak egy ember vagy. Ne felejtsd el, te csak egy ember vagy. Mindig ezt súgta, mert a római császárok nem voltak istenfélők. Ő nekik nem volt hitük. De Ábrahámnak van élő Istene, és Ábrahámnak van élő hite, alázatban tud maradni, és ő az, aki elrendeli. Mindenből adjatok Melkisédeknek, Sálemnek tizedet. És Ábrahám nem volt egy szegény ember, testvérek. És amikor ez megtörténik, akkor a kísértő még mindig jön. Mert a kísértő 4000 éve is ugyanaz volt, mint ma. Ha egy-egy kísértésen túl vagy, ha egy-egy kísértésnek ellenállsz, ha a hit pajzsa ott van a kezedbe, még ő nem adja föl, jön, és újabb kísértésekkel bombáz téged, hogy eles, mint ahogy elesett Ábrahám Egyiptomban, elesett, de Isten hű volt hozzá, és Isten azt mondta neki Egyiptomban is, te hűtlenkedtél, de én az ígéretemet, hogy áldott leszel, nem vonom meg tőled. Kedves testvérek, mi is így vagyunk, ha elesünk, Isten hű hozzánk, és hogyha bűnbánatot tartunk, ő kész és képes, és csak ő kész, és csak ő képes megbocsátani. És itt egy újabb kísértő, jön Sodom a királya, és azt mondja Ábrahámnak, a népet add vissza nekem, hogy dolgozzanak a földjeimen, okos ez a sodomai király, közmunkások vettek ők. A rablott holmi az legyen a tied. És hogy felel Ábrahám? Nézzék a testvérek. Azt mondja Ábrahám, nem kell semmi, mert még 3 nap múlva azt fogod híresztelni, hogy nem az én Istenem tett engem gazdaggá, hanem te. Erre szoktuk azt mondani, hogy benyújtja majd a számlát. Szoktunk ezért jót tenni, hogy majd benyújthassuk a számlát. Van egy kisfiam, ő most nincs itt, meg egyébként is kikérne magának, hogy 180 centisen kisfiú, de hát azért mégis, most 14 éves, nem tudom, melyik generációhoz tartozik, talán a W generációhoz, vagy a DG generációhoz, és mindig törjük a fejünket, hogy hogyan foghatnánk azért házi munkára is. Az egyik fiú tud mosni, a másik be tudja indítani a mosogatógépet, a harmadik tud porszívózni, és övé a kert. És mondom neki, hogy Botikám, légy szíves, nyírd le a kertet. És ő benyújtja a számlát, miután lenyírta, apa egy ezres. Ügyes. És hát mit csináljon egy apa? szól az anyának. Drágám, a terszényedből megy a kert. Nos, kedves testvérek, Ábrám nem így gondolkodik, hogy jó tett helyébe jót várj, Ábrám úgy gondolkodik, az Isten adta a kezembe őket, ezért tőled nem fogadok el semmit, és nem is kell semmi. Az Isten tett engem áldottá és gazdaggá, a fenséges Isten. És kedves testvérek, ez is igaz a mi életünkre. Az egyik imádkozó testvér, ha jól idézem, úgy imádkozott, Uram, köszönöm, hogy megáldottál, és még pluszt is adtál. Adj bölcsességet ahhoz, hogy azt a pluszt mire használjam. Igaz, volt ilyen imádkozó. Tegye már fel a kezét, aki ezt imádkozta. A testvér, gondoltam. Így van, így van, így van. Mert kedves testvérek, az ő imádsága nyomán eszembe jutott, hogy tegye már föl a kezét, aki tegnap semmit nem evett. És nem azért, mert böjtölt, vagy mert fogyózik. Van ilyen köztünk, aki tegnap semmit nem evett? És aki ma se fog semmit enni? És aki holnap se? A délutánra az lenne a feladat, tényleg Csabiát majd te bejelented, hogy mindenki hozzon otthon a kamrájából egy olyan lekvárt, ami 5 éves, és mindig ott van. Vajon hány elférne az asztalon? Szerintem nem. De hozzák már el a testvérek, mi elvisszük. És akkor lehet újat gyártani. És nézzék meg a testvérek, hány ruhanemünk van, amiket évtizedek óta nem vettünk föl. Mire föl? Adjuk oda szegényeknek. Csöngessünk be hozzájuk. És csak annyit kell mondani, a karcegi baptista gyülekezet nevében hozom ezt a 3 öltönyt, ezt a 60 darab fehér neműt, ezt a 15 pólót, és ezt a 8 inget. Annyi biztos összejön itt a testvérek között. Ugye, testvérek? Nem mondhatjuk azt, hogy szegények vagyunk. Van egy jó hírem a nyugdíjasoknak. Az UNESCO által mindenki, aki 13.500 forintnél nagyobb nyugdíjjal rendelkezik, az világi összehasonlításban gazdag ember. Van itt, aki 13.400 forintot kap nyugdíjba? Nincs? Hát akkor a testvérek gazdagok. Igaz, hogy minden milyen relatív? Igaz, hogy mennyire érdemes volt eljönni ma délőtt az imaházba, mert szegényként jöttél ide, és gazdagon mehetsz haza? Melát testvér azt mondta, hogy gazdag vagyok. És nézd meg, hogy hány és hány milliárd emberhez képest sokkal gazdagabb vagy. Önmagában, hogy van élő Urad Jézus Krisztus, ez önmagában óriási gazdagság, mert ő gazdag Isten, és a szükséges mindig kirendeli, és még egy kicsit a felett is. És ahogy a Zsoltáros írja, hosszú évekig éltem ezen a földön. Sok szörnyűséget láttam, de azt nem láttam soha, hogy aki az Isten áldását élvezi, az kenyér kéregetővé vált volna. Mert ha ő esetleg meg is rokkan, vagy meg is roppan, de a közösség, vagy akár a saját családja segíti őt, és nem válik kenyér kéregetővé. Isten különös módon, ahogy hallhatták a testvérek, akár eszközökön keresztül, én ezt el is felejtettem, de biztos így van, fel tud minket használni, meg téged is. Ez az, amit a világ soha nem ért meg, testvérek. Ez az, amit nem ért egy Sodoma királya se. Hogy nem fogadod el? Miért nem kell? És Ábrám tudta, azért nem, mert Isten már gazdaggá tett, de ha nem tenné, akkor sem hagynám előtt. Mert ő az, aki a győzelmet adta. Övé a dicsőség. Én csak engedelmes eszköz voltam az ő kezébe. És kedves testvérek, vajon az Ábrám körülállók, meg Sálem városából odacsődült tömeg, mert ebbe biztosak lehetünk, hogy ott több száz ember sereg lett össze. Vajon a fogságból megszabadultak? Hogy nézhettek Ábrahámra? Én megmondom nektek, azt mondták Ábrahámról, ez őrült. Ez őrült. Férfiak azt mondták gyereküknek, feleségüknek, én elfogadtam volna. Még olyan is lehetett, aki azt mondta, milyen nagyképű, hát mi kell neki? Talán az életünk? A világ a te hitedre nagyon gyakran így reagál. Te még hiszel Jézusban? Ó! Hát az a 20. századé volt. Mi már posztmodernek vagyunk. Mi a multikultiban hiszünk. Mi abban hiszünk, hogy nem mindegy, hogy mibe hisz az ember, csak higgyen valamibe. Mi a plázába hiszünk, mondják neked. Mert ott mindent megvehetsz, kivéve amit nem. Mi az ezotériába hiszünk. Múltkor beszélgettem egy hölgyel, azt mondja nekem, lelkész úr, elmentem Jóshoz, hogy a férjem megcsal-e. Mondtam neki, hozzám is jöhettél volna, mert tudom, hogy megcsal. Az egész város tudja. De ott 25 ezeret fizettem, és mindent megmondott. Mondom, tényleg a nevét is? Azt nem tudta. Azt 50 ezerért tudta volna. És kedves testvérek, ez a Jósda ott Vácon 91 óta üzemel. Hát igaz, hogy én csak hetente egyszer szoktam azért imádkozni, hogy menjen már tönkre. Lehet, hogy sűríteni kéne ezen, és nem ment még tönkre. Mert az emberekben azért ott van, hogy valami izgalmasba higgyünk, és talán egy kicsit a mi kritikánk is, testvérek, hogy nem tudjuk olyan izgalmasan eléjük érni a Krisztusba vetett hitünket, nem tudjuk olyan élő, olyan valóságos, olyan hálás, olyan lelkes módon eléjük élni, hogy ők Krisztusba higgyenek, ne az ezotériába, ne a bálványokba, ne a társadalomba, ne a különféle divatokba. Talán mi is hozzáteszünk ehhez. Esetleg a hitetlenségünkkel. Kérlek, változtass ezen. Mert Ábrahám merte vállalni, nem kell. Az Istené a dicsőség, nem az enyém. És végül, amikor elmúlik ez a nagy ünnep, Lót is hazamegy Sodomába, aztán majd folytatódik a történet, hogy mi lesz vele, és különösen kedves nejével, ki talán még most is ott áll, só vagy kőbálványként, nem tudom, hosszú életű minden esetre. Nos, akkor Ábrahám is hazatér, még mindig nincs fia, meg lánya sem. Még mindig ugyanolyan gazdag, mint volt. És ott azon az éjszakán Isten felébreszti őt, azt olvassuk a 15. rész első versében, az események után, ez közvetlen, ez aznap este, amikor sokan kinevették őt, amikor sokan megbotránkoztak benne, amikor sokan azt mondták, elment az esze, akkor az Úr, csak ő hozzászól. És azt mondja, Ábrahám, gyere ki velem. És ekkor van az a híres jelenet, testvérek, hogy Ábrahám kimegy a sátrából, kimegy a tölgyesből, mert ott nem láthatta volna az eget, kimegy a mezőre, ami néhány száz méterre van a tölgyestől, és Isten azt mondja Ábrahámnak, az ő barátjának, ahogy Ézsaiás könyvében olvassuk, az Isten barátja, Ábrahám, azt mondja, nézd csak föl az égre. A kedves testvérek, én tegnap kipróbáltam Vácon, este 10 óra felé fölnéztem az égre, sok csillag volt, nem tudtam megszámolni. A NASA állítólag megszámolta, 10 a 21-en csillagot számoltak össze. Fiúk, majd számoljátok meg ki ebéd után, jó? Akkor frissek lesznek úgyis. 10 a 21-en, az azért szép szám, testvérek. És ez csak egy becslés. És Ábrahám felnéz az égre, azt mondja, Uram, ezt már sokat láttam, és akkor mit mond neki az Úr? Na ennyi utódod lesz. Nem tudod megszámolni, ennyi. És kedves testvérek, hány gyereke volt? Egy sem. Na ez a hit, testvérek. Amikor semmi sincs, vagy az nincs, amit Isten megígért, és te már hiszel benne. Tudom, hogy ez a legnehezebb az életünkben. Már elhinni, pedig Isten ígéretei igazak, ahogy Pál írja a Titushoz írt levélben, az Isten nem hazudik, testvérek. Ha ő megígér valamit, akkor már csak az időpont a kérdés, de az be fog teljesedni. És az Úr ezt ígéri a hit atyának. És Ábrahám hitt az Istennek. És Isten ezt igazságként számolta be. Nos, így tudott minden dicsőséget, minden eredményt Istennek adni. Kedves testvérek, összefoglalva, adjunk hálát azért, ne csak ma, ahogy imádkoztuk, hanem életünk minden napján, hogy Isten ma is szól hozzánk, és szeretne vezetni. Isten ma is hűséges hozzánk, hogyha mi a vétkeink vagy a bűneink miatt átmenetileg el is távolodunk tőle. Mehetsz hozzá vissza bűnbánat és alázat útján. Isten ma is tud vigasztalást adni, ahogy megvigasztalta a fogságból kiszabadultakat Ábrahámon keresztül. Isten ma is szabadító. Minden embert ki tud szabadítani, nem csak a bűn, hanem a megkötözöttség és a szenvedélyek rabságából is. És Isten ma is akar téged és engem áldott emberré tenni. Mi csak porszemek vagyunk, de önmagunkhoz képest 100%-osak. Isten szeretné megáldani az életünket. Higgyünk benne, higgyünk neki, és köszönjük meg, hogy Uram, köszönöm, hogy megáldottad az életem. Amen.
Amen. Ja, nagyon hálás szívet köszönöm, hogy ránk kegyel veled, a Világer üzenetét, hogy megláthassam azt, hogy feljebben megvált mindannyiunkat, akik a mi szemeinket a hegyet emeljük, az Úr Krisztus kegyelmen által. Köszönjük, hogy te néked gondozva, és a benned bízó népedet te megváltod. Legyen hálás szívük, életük, dicsőségre szenved mindenkor. Minden körülményünk ötöttek el.
Amen.
Olyan csodálatos látni Ábrahámnak az életét, Uram, aki még semmit nem látott, mégis teljes szívvel hitt. Kérlek, hogy ezt a hitet erősítsd meg. Amen.
Amen.
Köszönjük, Urunk, hogy szóltál hozzánk ezen a délelőttön. Köszönjük, hogy együtt lehettünk igéd mellett. Áldunk azért, hogy magasztalhattunk, dicsérhettünk énekekben, egymás hit által épülhettünk. És köszönjük, Urunk, hogy meghajolhatunk előtted, szívünkben, lelkünkben is. Neked adhatjuk a dicsőséget, mert te tőled van a győzelem. Te vagy az, aki meg tudtál áldani, és meg tudsz áldani bennünket. Mi önmagunkban kicsik vagyunk, és vesztesek vagyunk. Mi nem tudjuk legyőzni a sátán erőit. Mi nem vagyunk képesek a bűnnek nemet mondani. Nem vagyunk képesek diadalra vezetni önmagunkat. Mi elbuktunk, mint ahogyan Ádám és Éva is elbukott. De köszönjük, hogy te küldtél valakit, akit ide adtál, értünk, az Úr Jézus Krisztust, aki kész volt önmagát adni mindannyiunkért. Ő vívta meg a nagy háborút helyettünk, és akik ő benne hisznek, diadalra vezeti őket, győzelemre vezeti. Urunk, segíts téged hívni mindig, te benned hinni, és átélni a győzelmeket veled együtt. És segíts abban, Urunk, hogy ahogyan Ábrahám is tette, hogy nem fuvalkodott föl a győzelem után, hanem meghajolt előtted, háláját kifejezte feléd. Urunk, hadd tudjuk mi is kifejezni, és ki is fejezzük, Urunk, minden győzelem, amit az életünkben történt, az te tőled van. Ezért téged dicsőítünk, téged magasztalunk. És kérjük, Urunk, hogy vezess bennünket ezen az úton, a győzelemnek az útján, a keskeny úton. És köszönjük, hogy megérkezhetünk majd ott a mennybe te hozzád. És ott örökön örökké a nagy kórussal hálázzenkhetünk. A bárány énekét énekelhetjük. Olyan jó itt is énekelni előtted, vagy a kórust hallgatni. De köszönjük, hogy majd ott még szebb hangon, még nagyobb szívvel, lélekkel lehetünk majd előtted. De addig is tárd meg mindannyiunk életét. És segíts meg hozzád jönni akkor is, amikor talán úgy érezzük, hogy valami nincs, valami hiányzik az életünkben. Akkor is feléd fordulva, te tőled várjuk azt. Segíts erre bennünket, vedess bennünket, áld meg a további együttlétünket, te szent nevedben.